Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 68. Zsoltár első versét. Hogyha felindulat Isten, elkergettetnek szertelen mindenő ellenségét. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 393. dicséret éneklésével. A 393. dicséret első versét énekeljük a most énekelt Zsoltárunk dallamára. Ne csüggedj el, kicsin sereg, a rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Kedves gyermekek, álljatok fel, és mondjuk el együtt az imádságot, mielőtt elmennétek az órára. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezest a lelkünket, szent lelked ereje, övelje hitünket. Amen. Isten áldja meg benneteket, jó órát kívánok. Mi pedig a megkezdett énekünk második versét énekeljük, a 393. dicséret második versét. Él az Úr, áll ígérete.
Yeah.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amit írva található a Rút könyvének első részében, az első 14 versben. A megnevezett szent helyen, a Rút könyvének első fejezetében, az első és azt követő versekben így szól hozzánk Isten igéje. S lőn azokban a napokban, amikor a bírák bíráskodtak, éhség lett a földön. És elment egy férfi a Júda Betleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék. Ő meg a felesége és a két fia. A férfi neve Elimélek, és a felesége neve Naomi. Két fiúk neve pedig Malon és Kiljon. Efrataiak, a Júda Betleheméből valók. És eljutottak Moáb mezeire, és ott tartózkodtak. Meghalt pedig Elimélek, a Naomi férje, és maradt ő és az ő két fia. Akik moábita leányokat vettek feleségül, az egyiknek neve Orpa, a másiknak neve Rút. És ott laktak közel 10 esztendeig. Meghaltak ők is mind a ketten, Malon is, Kiljon is, és maradt az asszony az ő két fia és férje nélkül. Felkelt azért ő és az ő menyei, és ő visszatért a Moáb mezeiről, mert meghallotta a Moáb mezein, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nekik kenyeret. És kiment arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye. És mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földére. És mondta Naomi az ő két menyének: menjetek, térjetek vissza kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal, és én velem. Adja az Úr ti nektek, hogy találjátok nyugodalmat kiki az ő férje házában, majd a jövőben. És megcsókolta őket, és ők nagy felszólval sírtak. És mondták neki: bizony, mi veled együtt térünk a te népedhez. Naomi pedig mondta: térjetek vissza, leányaim, miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak én még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnének. Térjetek vissza, leányaim, menjetek, mert én már vénebb vagyok, sem hogy férhez mehetnék. És még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, ha ez éjjel férhez mennék is, és szülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek? Ugyan megtartóztathatnátok-e magatokat miattuk, hogy férhez ne menjetek? Ne, édes leányaim! Mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig nagy felszóval tovább sírtak. És Orpa megcsokolta az ő napát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Ő pedig mondta: íme a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez és az ő isteneihez, tér vissza te is a te sógorasszonyod után. Rút pedig mondta: ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg. Ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta, hogy erősködik vele menni, nem szólt neki többet. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Megyünk az úton előre, Urunk! Sok utat megtettünk, sok minden van mögöttünk, nem tudjuk, hogy mi vár ránk. A jelenben viszont megtapasztaljuk, hogy Te velünk vagy, szeretsz, és nem akarsz eltávozni tőlünk. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt időszakban, akkor is, amikor hűtlenkedtünk, a Te gondviselésed őrizte a mi lelkünket, külsőképpen és lelkiképpen megmutattad, hogy mennyire szeretsz minket. A bajban velünk voltál, hozzád fordulhattunk és erőt adtál, sok szabadításra vettél bennünket körül. És nem felejtsük el azt a sok szépet, jót, amit ajándékoztál nekünk az életünk elmúlt idejében. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a rosszat látjuk, hanem ebben a sokszor keserves, nehéz életben a Te jóságodat és szeretetedet is. Köszönjük a sok örömet, a sok szépet, amit ajándékoztál nekünk. Köszönjük az életnek a szépségeit és örömeit. Kezdetre tesszük tehát az életünket, jelenünket és a jövőnket, saját életünket és szeretteinket. Urunk, most, amikor egy családtörténet van előttünk, akkor a saját családunkra is gondolunk. Köszönjük, hogy Te vagy az állandó, Te vagy az állandóan ott örködő és velünk levő Isten. És köszönjük, hogy Te vagy az, aki velünk voltál az életünk legkülönbözőbb dolgaiban, amikor egyedül kerestünk Téged, akkor is ott voltál, és amikor a gyülekezetben, akkor is. Köszönjük ezeket a közösségi megtapasztalásokat, amikor együtt voltunk sokan a Te nevedben, és mégis egyen-egyenként velünk foglalkoztál és szóltál hozzánk, de különösképpen szólt a Te beszéded, mert azt mondtad, hogy a Te nevedben együtt vannak ketten vagy hárman, Te különösképpen jelen vagy. Így megköszönjük ezt a gyülekezetet. Megköszönjük az igét, amit mondtál nekünk. Egy-egy verset, egy-egy bibliai szakaszt, amit a szívünkre kötöttél, hogy az az élet igéje volt. Köszönjük, hogy olyan szavak jöttek hozzánk, amik nem emberi szók voltak, hanem az emberi szó mögött és fölött, és abban benne ott volt az a csodálatos szavad. Úr Jézus, amikor lehajoltál hozzánk, és elmutat, hogy szeretsz, akkor lehajoltál hozzánk, és beszélt arról, hogy van bűnbocsánat, hogy Te sem kárhoztatsz bennünket, és adtál új utat, és új lehetőséget, és új kezdést. Így van bizalmunk, Urunk, hozzád fordulni, és kezedbe tenni azokat a nehéz dolgokat, amikkel idejöttünk. Ismered aggodalmunkat, talán a saját testi-lelki állapotunk miatt ezt a kezedbe helyezzük. Legyél nekünk orvosunk, gyógyítónk, szabadítónk. Eléd hozzuk imádságban betegeinket, akár otthon vannak, akár kórházban vannak, akár műtétre várnak. Urunk, olyan sokszor megmutattad a szabadításodat úgy is, hogy az orvostudományt felhasználtad. Köszönjük az így adott gyógyulásokat és enyhüléseket. Eléd hozzuk, Urunk, a mi családjainkat, amikben benne élünk. Köszönjük, hogy adtál gyermekeket, szeretteinket, hozzánk tartozókat. Szeretjük őket, és szeretnénk őket a Te kezedbe helyezni újból és újból. Őrizd meg, és vigyázz rájuk. Kérünk a keresztény családokért, akik a Te nevedben indultak, és előtte tettek fogadalmat, add, hogy ott legyen a szívükben a hűség egymás iránt és irántad, és átéhessék azt, hogy milyen nagy örömet adsz azoknak, akik a Te nevedben kötöttek házasságot, és együtt járnak előtted az úton. Kérünk, Urunk, ami magyar népünkért, őrizek bennünket, mint hogy a történelem során vezettél és megtartottál minket. Köszönjük, hogy adtad nekünk az evangéliumot. Köszönjük, hogy a reformációkor fölragyogtattad azt ismét. Köszönjük, hogy az egész országunk szinte a protestáns hit során a Bibliához fordult. Köszönjük, hogy egyedül a Szentírás volt, amivel megtartottad őket. Urunk, add, hogy valahogy ez a beszéd, és csak a Te beszéded, az az egyedül ható beszéd, az ige, jusson el az emberekhez, hogy Tiéd lehessenek, szerinted hozzanak döntéseket, és megtapasztalják áldásaidat. Kérjük a Kárpát-medencében szétszórtságba levő magyarokért. Kérjük azokért az ige hirdetésért, amik most elhangzanak. Köszönjük, hogy rengeteg szószéken hangzik most az ige, és rengetegen vannak így, a kicsi gyülekezetek is, de így a nagy számban nézve, akik a te igédre hallgatnak. És mi is, és várjuk, és kérjük a te szavadat. Azt mondjuk a kis Sámuellel együtt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 426. dicséretünk első versét. A 426. dicséretünk első versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom, az imént olvasott ige szakaszból, a Rút könyve első fejezetéből. A 19. és azt követő verseket. És mentek mind a ketten, miglen Betlehembe érkeztek. És lőn, amikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és mondták, nem, de nem Naomi ez. És ő mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagy keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engemet az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak, megelégedettnek? Holott az Úr ellenem fordult, és a mindenható nyomorúsággal illetett engemet. Így tért vissza Naomi, és vele a moábita Rút, az ő menye, aki hazatért Moáb mezejéről. Megérkeztek pedig Betlehembe, az árpa aratás kezdetén. Kedves igehallgató gyülekezet, ezt a családtörténetet fogjuk most olvasni pár napon keresztül a bibliaolvasó vezérfonal szerint, amelyik a bírák korában játszódott. Erre utal az, hogy azokban a napokban, amikor bírák bíráskodtak. A bírák korának a 400 esztendejéről jót tudni, hogy ez a nép folyamatos hűtlenségéről, és Isten folyamatos, mindig megülő hűségéről szólt. Szinte sztereotípia szerint olvassuk a bírák könyvében azt, hogy és megint a nép elment, és más isteneket imádott, hűtlenkedtek, és az Istent felbosszantották, azért rájuk bocsátotta azt a népet, amelyiknek az Istenét imádták. Amikor Ha Dágont imádták, a filiszteusokat, akkor Isten megenged, hogy a filiszteusok jöjjenek és mindent letaroljanak. Amikor a moábita isteneket imádták, akkor a moábitákat engedte, hogy mindent lepusztítsanak. Amikor pedig a nép 20-30-40 éves nyomorgattatás után magába szállt és bocsánatot kért Istentől, akkor mindig adott bírákat. És a bírák megszabadították őket az ellenségtől. És amíg a bírák éltek, addig a nép boldogan, Istent követve élvezte az Isten áldásait. Azután meghalt a bíró, akkor megint megkívántak a szomszéd országoknak, népeknek az Istenét, a kananeusokat, meg a többieket követték, és amikor azoknak az Istenét imádták, folytatódott ugyanaz, mint eddig volt. Tehát a bírák könyvének ez a 430 esztendeje erről szólt, ahol a nép hűtlenkedett, Isten pedig mindig egyrészt megbüntette őket, utána, amikor megbánták a bűneiket, szabadítót adott nekik. Így érthetjük azt, hogy egy esemény, ami országos esemény, az az, hogy mondjuk éhség van az országban, hogy mezőgazdasági kudarc-kudarc után éri az országot, ez nem véletlen. Egyáltalán a mostani Istentől elszakadt gondolkodású világban a dolgokat megmagyarázunk, hogy így alakult, hogy mindenre tudunk valami magyarázatot adni. De a Biblia nagyon világosan elmondja, hogy van egy lelki magyarázat is egy-egy esemény mögött. Vagy legalábbis kereshetünk egy lelki magyarázatot is egy esemény mögött. Itt legalábbis egész világos, hogy az, hogy nagy éhség támadt az országban, ennek az oka a nép bűne volt. Mert Isten rájuk bocsátotta az ő fegyelmező eszközét, és azért, hogy amikor majd bajban vannak, akkor odaforduljanak ő hozzá. Így Isten különböző eszközöket tud használni annak érdekében, hogy a megkeményedő szíve, ember szívét összetörje, hogy aztán őhozzá forduljon az az ember. Ilyeneket olvasok valóla az egyik profétára, Hóseásra, tövéssel rekesztem el az útját. Ezek szerint Isten az, aki akadályokat tud az ember elé tenni, hogy ne menjen egy bizonyos úton, ami Istennek nem tetszik. Tövéssel elrekeszti az útját. Talán ezeket mi is ismerjük. Vagy azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy mivel ezt és ezt a bűnt követte el, és nagyon káros volt az egész magatartása a gyülekezet számára, és ágyba vetem őt. Ezek szerint Isten használja azt az eszközt is büntetésként, hogy betegséget ad valakinek. Vagy azt olvassuk, hogyha, és ha elfordultok tőlem, akkor megverlek titeket az Egyiptom minden betegségével. Vagy nézzük a fáraó életét. A fáraó szembeszegült Istennel, és Isten 10 csapást bocsátott rá. Tehát Isten meg tudja büntetni a népet, az idegen népeket is legkülönböző csapásaival. Azt olvassuk valahol, hogy akik Isten ellen lázadtak, azokat vaksággal verte meg. Ezek szerint Isten ezt is tudja használni, és használta a történelem során. Illés idejében 3,5 évig nem adott esőt. Óriási szárazság volt egész Izraelben. Azért, mert a Baált meg az Astartét imádták. Tehát Isten ezek szerint eszközöket használ annak érdekében, hogy a nép szívét összetörje, mert csak akkor fogják az Urat keresni. És ugyanígy most, amikor azt látjuk, hogy nagy éhség volt azon a földön, akkor ez Istentől volt azért, mert báványimádók lettek. Itt a megoldás az lett volna, hogy az emberek magukba szállnak és bűnbánatot tartanak. Hogy én miben vagyok részese ennek a báványimádásnak. Nem a másik ember érdekel, én saját magam Isten elé kell, hogy álljak, és meg kell, hogy alázzam magamat, meg kell, hogy térjek, és akkor Isten majd gondot visel majd én rólam a szükség idején is. Ezt így nevezi a Biblia, hogy eltörte a kenyér botját. Ez egy bibliai kifejezés, eltöröm a kenyerük botját, vagyis nem lesz kenyér. amiért elmehetnek. A megoldás, tehát a visszatérés Istenhez. Ez volt az éhínségnek a célja. Persze tudjuk azt, hogy alapjában véve, tehát principialiter, a rossz az ördögtől van. Mielőtt az ördög az emberiségre kiterjesztette volna a hatáskörét, azelőtt ez a sok rossz nem volt. Tehát mondhatjuk, hogy a gonosz meg a rossz az mind az ördögtől van, ami ebben a világban található. Isten azonban, mint szuverén és korlátlan hatalom a bíró úr, ezeket tudja irányítani. A rosszat vissza tudja tartani, és a rosszat el tudja ereszteni. Tehát olyan, amikor valaki egy mérges kutyát pórázon visz, hogy ha akarja elengedi, akkor megtámadja az ellenséget, ha pórázon tartja, akkor az nem fog bántani senkit. Tehát Isten így a rosszat ott találja a világban, de tudja alkalmazni, visszatarthatja. A mi életünkben is mennyi rosszat visszatartott, nem is tudjuk ezt felsorolni. Nem is látjuk, hogy mi mindentől mentett meg bennünket az Isten. Tehát az, hogy bennünket baj nem ér, az Istennek az állandó fölöttünk levő kezelése, szeretete az, ami visszatartja azt a rosszat, ami a világban bármikor, bárkit, bennünket is elérhetne. Nem tudunk eléggé hálát adni Istennek azért, hogy így vezette az életünket, ahogy. Ha pedig a rosszat rábocsátja az emberre, illetve tudjuk egész világosan, hogy a rossz azért van, mert nekünk meg kell térni, akkor ezt a lépést meg kell tennünk. És olyan is előfordul, hogy a baj elmúlik, és ezt a lépést nem tettük meg, és akkor egy nagy esélyt elszalasztottunk. Mert már nincs olyan baj, ami szorongatna, meggyógyultunk, elmúlt a baj, de amit ebből lelki haszonként szerezhetünk volna, azzal nem éltünk. Így a legnagyobb bajban maradunk. Ezért az Isten haragja és ítélete alól oda kell menekülni a Golgotához, a Jézus Krisztus kegyelméhez, az ő irgalmához, azt kell kérnünk, a bűnbocsánatot kell kérni, és hogy megadja, hogy megint jó kapcsolat legyen köztünk és Isten között. Ez a megoldás, oda menekülni a megváltóhoz, a szabadítóhoz, szabadításért. Van egy másik megoldás, az emberek által, meg az ördög által kiépített út, hogy az Isten haragja erő megpróbálni elmenekülni. Amikor az Isten nevelése elő el akar futni valaki. Világos, hogy Isten most azért adta jobbító szándékot, hogy nekem meg kéne változnom, de én ezt nem akarom megtenni, és ezért elmenekülök előle. Van, aki Isten elől az ateizmusba menekült. Nem foglalkozom az Isten ügyével, lezártam magam számára nézve az egész Isten kérdést, nem törődök többet vele. Azt tesz, amit akar. Fogamat összeszorítva elviselem. Van, aki a báványimádásba menekül. Keresztény körben nőtt fel az a leány, aki hallott az evangéliumot, csendes heteken is volt, azután valami módon megbicsaklott az ő lelki élete, és ott hagyta Istent, és krisnások közé ment, csatlakozott hozzájuk. Elimélek, ez a férfi, ez a családfő, a Moáb földre menekült. Ahelyett, hogy ott maradt volna Betlehem földjén, bűnbánatot tartott volna, és így ezáltal a családját Isten közelében tartotta volna, ehelyett ott hagyta azt az áldott vidéket, a Betlehem városát, azt a környezetet, ahol Isten volt ott hagyta a hívőket, és elment a Moab földre. Nincsen leírva részletesen, hogy milyen lelki döntései voltak Elimeleknek, tehát nem akarok belemagyarázni semmit. A lelki harcait nem közli a Szentíró. Egy biztos, hogy ettől kezdve báványimádók között él. Az biztos, hogy ettől kezdve nincsenek ott a lévitak tanítók, akik magyarázzák neki a Bibliát. Milyen szomorú távol élni az Úr népétől. Ezt kicsit megértjük egy olyan példával, amit talán jobban ismerünk, hogy milyen szomorú távol élni a hazától. Vannak olyan emberek, akik amikor külföldön tartózkodnak egy darabig, iszonyatos honvágy kezdi őket gyötörni. És akárhogy bár otthon lehetnék, szép hazámban. Szabolcska Mihálynak van egy verse, ami Párizsban, a Grand Caféban játszódik, ahol egyszer csak a cigányok elkezdenek egy magyar dallamot játszani. Sír a nóta, magyar nóta, muzsikának este óta. És a ott levő magyar legények ráborulnak az asztalra, és elkezdenek sírni. És utána azt mondja Szabolcska vers végén, tudja jó mindenható, mi is azon sírni való, hogy a ménes ott derelget valahol egy csárda mellett. Csárda mellett. Talán nagy honvágya volt ennek az Elimeleknek. Bár ott lehetnék a betlehemi mezőkön. Talán Isten után sírt a lelke. De nem ment vissza, csak egy belső bánat lehetett, mert ő elmenekült Isten elől, a bűnbánat elől. És ebben az állapotban halt meg. Egy családtörténet van előttünk, egy szomorú családtörténet. Ami úgy folytatódott, hogy a fiai pogány lányokat vettek feleségül. Moábita lányokat vettek feleségül. Ezek hírhettek voltak, ezek a moábita lányok. Ezek a Istentől elszakadt világnak a lányai voltak a moábita lányok. Akik képesek voltak arra, általában a moábita lányok, hogy az Úr népéhez tartozó férfiakat, fiúkat eltávolítsák az Istentől. Hiszen ismerünk egy-két bibliai történetet, még a Bálám, ez a varázsló is, amikor nem tudta megátkozni Izrael, talán ismerjük, akkor kitalálta azt, hogy nem tudom Isten népét megrontani, de küldjetek hozzájuk moábita lányokat. És jöttek a moábita lányok, és elvitték őket a báványimádásba. Na, moábita lányokat vettek feleségül a fiúk. Itt azért Elimeleknek bizonyára nagy felelőssége volt, noha elképzelhető, hogy ez már halála után történt, de ezeket a gyermekeket nem úgy nevelte, hogy az Isten félelmében éltek volna. A családfő felelőssége rossz példát mutatott. Pedig hát Isten azért adta nekünk a gyermekeket, hogy hitben neveljük őket, hogy megmutassuk nekik azt az utat, ami az Istennek az útja, hogy hűségesek maradjanak Istenhez. A szegény családasszonyt, családfőnek a feleségét, Naómit, az édesanyát is a szem előtt tartjuk, akkor az ő sorsát is végig gondolhatjuk. Úgy veszük észre, hogy Naomi egy hívő asszony volt. Aki azonban engedett a férjének, és ment utána egy olyan úton, ami az engedetlenség útja volt. Hogy miket élhetett át ez a kedves Naomi. És milyen szomorúságot okozott neki a fiainak a döntése. És ugyanakkor mégis Milyen nagy szeretettel vette körül ezeket a moábita lányokat? Akik nem az övéi voltak, kívülállóak voltak, de nagyon szerette őket. Itt láthatjuk ebből a beszélgetésből, amikor mennek haza, akkor mind a két lányhoz odafordul, hogy ti szabadok vagytok, szabadon dönthetek, nyugodtan menjetek vissza. Az a ti hazátok, ott van a rokonságotok, sőt, azt mondja, az isteneitek is ott vannak. Még vallás szabadságot is ad nekik, tehát azt teszitek, amit jónak látjátok, mert szerette őket. A szeretet szabadon engedi azokat, akik szabadon elmehetnek. Ugyanakkor láthatjuk, hogy ezek a szomorú utak egy embernek, így ennek az asszonynak az életében nagyon nagy változásokat hoznak. És itt saját családjainkra is gondolhatunk, amik talán nem ilyen szomorúak, de az életünkben levő szomorúságokra is egy-egy eseményre, ami hasonlít ez a családhoz, vagy egyáltalán ahhoz, hogy amikor az élet sodor bennünket, és olyan dolgok történnek, amiket nagyon nem szeretünk, akkor a személyiségünkben változások állnak be. Tudnék, ennek a Naominak egy kedves, vidám, mosolygós és megelégedett természete volt. Ezt onnan tudjuk, hogy a Bibliában a név az a személyiség valamit kifejez. Amit a rómaiak, latinok mondták, hogy nomen est omen. A név az megszabja, hogy milyen vagy. Ennek a Naominak a neve azt jelentett, hogy megelégedett. És mégis, amikor a szomorú sorsa után hazamegy, és a helybeliek, a lakosok nagy örömmel üdvözlik, nem, de Naomi ez, akkor ezt csak elmondja azt, hogy ne nevezzetek engemet Naominak, ami azt jelenti, hogy megelégedett, hanem nevezzetek Márának, egy új nevet választok, Mára azt jelenti, hogy keserű. Az én lelkem megkeseredett a sors csapásai miatt. Az élet engem összetört, és nem vagyok többet elégedett, hanem keserű lelkű asszony. Majd tovább olvassuk ezt a könyvet, és akkor láthatjuk, hogy Isten egy megkeseredett és megszomorodott szívű asszonyt hogyan vigasztal meg. Ha a következő fejezeteket elolvassuk, láthatjuk, hogy Isten hogyan tudja helyreállítani az embernek az életét lelkiképpen. És nagyon sok vonatkozásban külsőképpen is. Az eddigieket összefoglalva elmondhatjuk azt, hogy mi következik mindebből. Az Úr keze alól ne meneküljünk el. Olyan kapcsolatokba nem merüljünk bele, amik az Istentől idegenek, ahol az Úr dolgai már távolvalókká lesznek, mert elképzelhetjük, hogy ez a Naomi a kismenyeivel nehezen beszélhetett az Úr dolgairól. És maradjunk Isten népe között, mert nincs vigasztalanabb és szomorúbb dolog, mint a hitetlenek között meghalni. Másodszor lássuk azt, hogy az élet megy tovább. Mégpedig úgy, hogy Isten elküldi a maga jó hírét ehhez a családhoz. Amikor a következő jelenetet látjuk, akkor már indul vissza Betlehembe Naomi, és ott egy kis indoklást találunk, egy fél mondatocskát, ami azt mondja, hogy mert meghallotta a Moab mezején, hogy az Úr meglátogatta az ő népét, hogy adjon nekik kenyeret. Tehát az a második rész és a családtörténet folytatása úgy következik be, hogy Moab mezeire eljutott a hír. Messziről eljutott az a hír, ami azt mondta, hogy újra van kenyér Betlehemben. Nem biztos, hogy a híreket úgy mondták, hogy az Úr meglátogatta a népét, de ezt Naomi nagyon jól tudta. Most újra van kenyér Betlehemben, Istentől van az, hogy most megkönnyörült a népen, és talán már bűnbánatot is tartottak, és most már lesz egy újabb bíró, és akkor Isten ad életet, és ez az evangélium. És ez az, ami őt kimozdítja abból a lehetetlen állapotból. Amikor változtathat a sorsán, mert meghallja az evangéliumot. Ez az az örömhír, ami eljutott mi hozzánk is. Én nem tudom, milyen helyzetben voltunk, de valahogy Isten elküldte hozzánk a jó hírt, az Isten szeretetéről, az Istenre való kapcsolat lehetőségéről, egy új élet kezdetének a lehetőségéről. Az evangélium a Jézus Krisztusról való jó hír. Ezt hirdetjük, és ezt mondjuk másoknak is, hogy megvigasztalódjanak, erőt kapjanak, és újat kezdjenek. Van kenyér ismét Betlehemben. Hiszen olyan szép mezők vannak ott Betlehemben. És Isten most adja nekik az árpát, a gabonát, annak mindenféle fajtáját, majd a búzát. És amikor hazaérkeznek, látják is, hogy éppen árpa aratás ideje van. És majd itt folytatódik a második fejezet. Van ismét kenyér Betlehemben. Ennek különleges akusztikája volt ezeknek az embereknek, emberek számára. Hiszen a Betlehem neve, a Betlehem, az azt jelenti, hogy a kenyér háza. A bét azt jelenti, hogy ház. A lehem azt jelenti, hogy a kenyér. És ennek valami különleges üdvtörténeti áthallása van. Hiszen ugyan ebben a városban történtek azok a nagyon nagy dolgok, amik az egész emberiség számára a legnagyobb jelentősége bírtak. Ott született meg az Úr Jézus. Ezután körülbelül 1000 esztendővel. Aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az életnek a kenyere, akit Isten adott ennek a világnak. És Isten, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, az ő lelke is csodálatos módon ugyanazt az üzenetet hirdeti és munkája, különleges módon felrezonáltathatta ezeknek az embereknek a szívében az, hogy ismét van kenyér Betlehemben. Tehát arra gondolhatok, hogy nem csak az lett számukra fontos, hogy tudunk enni, nem hallunk éhen, hanem lelki kenyér is van Betlehemben, talán ezt jelenti. Hogy az üdvösség lépéseit megtehetem, közelebb kerülhetek ő hozzá. Ebből a második részből az következik, hogy hozzánk is eljutott már a jó hír, ami az élet kenyeréről szól, aki az Úr Jézus. És fölkelhetünk és elindulhatunk, hogy oda menjünk ő hozzá, hogy táplálkozunk a lelki eledellel nap mint nap. Harmadszor azt látjuk a történetben, hogy ott áll két fiatal asszony a határon. És ott a határon döntést hoznak. Az úgynevezett egzisztencialista filozófusok beszélnek egy határ élményről. A Sartre, a Camus, meg a Heidegger, meg a Dürer, ezek beszélnek bizonyos határ élményről. És ezt javasolják, hogy az ember ilyen határ élményben határozza meg önmagát, a létét, az egzisztenciáját. De hogyha megkérdezzük, hogy mik azok a határ élmények, amik megváltoztatták az életüket, igazából nem tudják elmondani, csak valami ködös, misztikus magyarázatba bocsátkoznak. Mi viszont tudjuk, hogy mi az a határ élmény, ahol megváltozik az életünk. Mi keresztény emberek tudjuk, hogy mi az a határ élmény, ahol változást hozhat a mi életünkben, a maga az Úr. Amikor segít bennünket abban, hogy egy jó döntést hozzunk. Amikor egyik oldalt van a pogányság, ma így mondhatjuk a neopaganizmus, az új pogányság, maga kultúrájával, szubkultúrájával, gyógyászatával, technikáival, varázstechnikáival és megoldásaival az egyik. A másik pedig az üdvösségnek, a Jézusnak, az Istennek az országa, a kereszténység, a genuin kereszténység, a valódi kereszténység, és a kettő között lehet választani, és ott állunk a határon. Ez nem egy bizonytalan, misztikus, megmagyarázhatatlan lépés, amit meg kell tenni. A Jézushoz kell lépnünk, az üdvösséget kell elfogadni, a bűneinktől kell elfordulni, és oda kell fordulni a megváltóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. És a két fiatal asszony ott áll a határon. A Moab és Izrael határán. És olyan nagyvonalú, és olyan nemes ez az anyós. Nem az, hogy ugye velem jöttök. Nem az, hogy rábeszélek benneteket, mindent megtesz, mindent bevet, hogy ne maradjon egyedül, hanem megőzze az egyén szabadságát. Nem akarlak titeket befolyásolni. Nem én döntök helyettetek. Kiki saját maga dönti el az életének és az örök életének a sorsát. És hogyha nem saját maga dönti el az ember, hanem más dönti el helyette, akkor az nem igazi döntés, azt az ember később visszavonhatja. Helyettem nem dönthettek a szüleim, amikor meg akartam térni. Helyettünk nem dönthet a lelkipásztorunk, egy családtag se dönthet helyettünk. Minden ember saját maga kell, hogy ez a határhoz elérkezzék, és ott kell, hogy egy döntést hozzon. És két döntés született, két különböző döntés született erre a kedves unszólásra és nógatásra válaszként. Az Orpa megcsókolt az anyósát, és sírva visszament. Persze, hogy sírt. Ennél szomorúbb dolog nincs. Visszament, nem is az, hogy a családjához, mert azért nem kellett volna sírnia. Talán kedves emberek voltak otthon, akik várták. Hanem visszament az ő isteneihez. És ezen viszont sírni lehet. Mert ha megnézzük azokat a szobrokat, amik a moábita báványoknak a szobrai voltak, és megnézzük a moábitáknak a szörnyű vallását, ahol még emberáldozat is volt, akkor az valóban síralmas oda visszatérni. Amikor már meglátta pedig az evangélium világosságát, visszamenni a sötétségbe, ez egy nagyon rossz döntés volt. Ezután még mindig nem veszi természetesnek Naomi azt, hogy a másik vele marad. Mert ez egyértelmű, az egyik elment, a másik ott van, még mindig ott áll mellette. Újra odafordul, és megint elkezdi mondani, hogy íme a te sógorasszonyod visszatért. Az ő népéhez, az ő isteneihez tér vissza te is a sógorasszonyod után. Nekem ez nagyon, nagyon tetszik, és sokat jelent, hogy ne legyen ebben semmi emberi. Ne legyen ebben semmi emberi rábeszélés. Nagyon sok problémát meg kérdést vett fel a gyermekkori megtérés kérdése, hogy egy gyermek igazából megtérhet, vagy nem. Ha Isten akkor éppen újjá szüli, akkor az igazi a megtérés. És én nekem 8-9 éves koromban Isten annyira átjárta a szívemet, és annyira megindított az evangélium, amit hallottam egy prédikációban, hogy ilyen kis gyermek fejjel oda mentem édesanyámhoz, és mondtam, hogy én szeretnék megtérni. És azt mondta, én ebben neked nem tudok segíteni. Pedig tudta, mi a megtérés útja, de nem akart rábeszélni. Menj édesapádhoz. És mondtam, apu, szeretnék megtérni. Azt mondta, fiam, én ebben neked nem tudok segíteni, de imádkozom érted. És akkor Isten elvégezett bennem valami olyat, egy olyan bizonyosságot adott a szívembe. Persze egy gyermeknek hogy lett a szívében ilyen bizonyosság, az nehéz megmagyarázni is, de megmaradtak a feljegyzéseim, amiket akkor leírattak a szüleim, és teológus koromban odaadták nekem, és én írtam, amit írtam, és ezt dokumentálni tudom, meg tudom mutatni, hogy mit végezhet Isten erre egy kisgyermek szívében? Nyilvánvaló, hogy a felnőttektől hallottam, de ezt én írtam le, hogy a békességünk büntetése rajta van. Az Úr Jézus megbüntette, hogy nekem békességem legyen. És hogy a sebeivel meggyógyultunk. Ezeket egy 8 éves gyerek leírta. De az alap az volt, hogy én neked nem akarok segíteni, mert nem tudok segíteni. Mert meg lehet téríteni egy embert. Jön itt egy nagy szónok, egy aranyszájú Szent János. Lehet, hogy olyan hatással mondani a prédikáció, hogy mindenki sírna és megtérne. De ez nem igazi megtérés. Ez nem egy emberi presszió, nem egy emberi manipulatív eszközökkel való kipréselt döntés, ami az Isten országába vezet. Kinek saját magának kell azt mondani, hogy én szabadon, igen, mondok az Isten szeretetére. Ezért tetszik nekem ez is olyan nagyon nagy üzenet ez, hogy miután már egyértelmű, hogy ott marad, még mindig nem veszik készpénznek, még mindig felajánlja neki, hogy azért, mintha mondaná, te még itt maradsz, itt vagy mellettem, és nem mentél el. De azért próbál végig gondolni ezt, hogy valóban mellettem akarsz maradni? Mint hogyha egy karót még jó megrász, hogy jó, le van az ültetve. Hogy ez erős legyen, hogy Istentől való legyen. Hogy ne csak egy ilyen emberi felbuzdulás legyen, és elmondja neki a lehetőséget, hogy nézd a te sógorasszonyod visszament. Visszament az ő isteneihez. Te is visszamehetsz. Menj utána. És ezután jön az a nagyszerű válasz, az a csodálatos válasz, az a hitvallás, amit Isten egy emberi szíven keresztül elvégez. Mert Istennek a munkáját látjuk ebben, a Szentlélek rendkívüli munkája az, ami mondatja, kimondatja ezeket a szavakat ezzel a fiatal asszonyal, hogy ne unszolj, hogy elhagyjalak téged. Ne unszolj, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, Istened az én Istenem is, ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr, akármint, hogy csak a halál választ el engem tőled. És ezt nem csak azért mondta, mert szerette az ő anyósát. Mert nyilvánvaló, hogy ez a Naomi egy nagyon szeretetre méltó anyós volt. Talán anya helyett anyja volt. És a szeretet kötelék annyira erős volt, hogy már ez ott tartotta volna, ennél sokkal több az, amilyen döntést hoz. Nem csak az nagy ebben a döntésben, hogy még a népét is választja. Hogy a te néped az én népem. Nem csak az a nagy döntés ebben, hogy bárhova még a szállásod, házad, mindent vállalok, csak hogy veled együtt lehessek. Hanem a legnagyobb ebben az, és ami az egészet mind motiválja és alaphangként meghatározza az, hogy Istened az én Istenem. És mondtam, hogy Naomi egy hívő asszony volt. Ő beszélt a Messiásról, így mondanák az Úr Jézus Krisztusról. És ennek a fiatal asszonynak a szívében valamiféle nagy változás érlelődött már eddig, de kellett a halál, kellett hozzá a határszituáció, a határhelyzet, el kellett jutni a Moab és Izrael határához, hogy ott ez megfogalmazódjék. Istent választott. Az Úr Jézus Krisztust választotta, és ezzel bekerült a Messiás családjába, mert ha olvassuk a történeteket, a második fejezet és a következő részeket, akkor láthatjuk, hogy bekerül Izraelbe úgy, hogy egy nagyszerű, csodálatos ember feleségül veszi, és az ő gyermekének, és a gyermekének, a gyermekének, és az ő utódjaként megszületik, gyermeke lesz az Úr Jézus földi természete. Tehát a Messiás, ő is anyja lesz. Földi vonatkozásban. Íme a határhelyzetben levő két döntés. Rossz és jó. Ebből az következik számunkra, hogy ilyen nagy határélményben ritkán van részünk. De akkor ezt vegyük komolyan, és éljünk vele. Ebből az következik, hogy egy ilyen határhelyzetben levő döntésnek nem csak e földi, hanem örök életre vonatkozó következményei is lehetnek. Ettől függ a mi örökké valóságunk, az ott levő életünk is. És erre figyelmeztet az Úr Jézus abban a különleges példázatban, amit a Máté evangéliumban olvashatunk. Amikor elmondja a megváltó azt, hogy ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, másik pedig ott hagyatik. Legyünk olyanok, akik felvétetünk. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a megkezdett 426. dicséretünk második versét. Ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék. Köszönjük, Urunk, a gyülekezeti közösséget, köszönjük azt, hogy itt különösképpen megszólal a te beszéded, köszönjük, hogy megmagyarázod azt, ami az üdvösség útjára tartozik, köszönjük, Urunk, hogy világos és értelmes számunkra te tanításod, és nem csak egy tanítás jut el hozzánk, hanem közben a te szereteted, mivel átölesz bennünket, aki a sorsunk eseményei között is közel vagy hozzánk, lehajolsz, megvigasztalsz és helyreállítod életünket. Köszönjük, hogy vannak útelágazások, és ezekben szabadon és felszabadított szívvel hozzád fordulhatunk, és igen mondhatunk a te szeretetedre. Köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket, mint sem, hogy mi téged szerethettünk volna. Köszönjük, hogy ezek a fiatal asszonyok is már akkor hallottak a te szeretetedre, amikor még igazi döntés helyzetbe kerültek volna. Előtte már megmutattad, hogy szereted őket is, és megnyitottad azt az ajtót, amin keresztül beléphettek a te népedbe, a néped közösségébe, a veled való kapcsolatba. Köszönjük, hogy érleled ezt a döntést egy-egy emberi szívben. Köszönjük, hogy így volt ez mi nálunk is. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt, hogy ha elkeseredett vagy talán szomorú is a szívünk valami oknál fogva, mert a sors fordulatai és nehéz eseményei hatnak a mi személyiségünkre, te meg tudsz bennünket vigasztalni és helyre tudsz állítani, hogy legyen bennünk egy belső derű, egy kiegyensúlyozottság és megelégedettség, hiszen tudhatjuk, hogy a te kezeid vezetnek bennünket, és mindaz, amit cselekszel, ami javunkat munkája, amit talán most nem értünk, de egyszer majd utóbb világos lesz minden. Amikor majd magadhoz veszed a mi életünket, hogy lehessünk a te csodálatos országodban, ahol nincs fájdalom, elválás és búcsúzás. Köszönjük, Urunk, hogy így készítesz bennünket erre. De köszönjük, hogy itt a földi életben járhatunk úgy, hogy ezt az üzenetet másoknak is mondjuk, ami eljutott mi hozzánk is, hogy van kenyér Betlehemben. Itt van az élet kenyere. Köszönjük, hogy ebből táplálkozhattunk most is. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás és része az Isten tiszteletnek. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek a heti alkalmakat. Holnap a konfirmációs órát nem tudom megtartani, mert egy fontos szolgálatra hívtak el Gödöllőre, ahol az egyetemen tartok egy előadást a következő címen, milyen istenképünk van. Kedden 7 órakor megtartjuk a dolgozók biblióráját, és a második Helvét Hitvallás, illetve Bullinger Herrik gondolataival foglalkozunk. Csütörtökön a bibliórán 5 órakor a napi igét beszéljük meg, és így vagyunk közösségben. Néhány bekerető alkalom kínálkozik majd számunkra. A hónap utolsó szombatján, 25-én 9-kor lesz a női reggeli. Ez egy nagyon jó, bevált, kedvelt alkalom. Erre várjuk a testvéreket. Tervezzük azt, hogy március első vasárnapján délután házasok összejövetelét szervezzük meg. Házas párokat a gyülekezetünkből várjuk, hogy egy délutáni beszélgetésen találkozzunk. Tervezzük a gyertek gyermekek. Jó, hogy ilyen mosolyogva jöttek, de biztos nagyon szép volt az óra, és jó volt, és hasznos volt. Tervezzük az idősek ebédjét, azt megvárjuk a jó időt, és márciusban fogjuk megszervezni. És ismét hirdettem, és majd mindez a honlapunkon is megjelenik, hogy április 10-én a János Pasiót fogjuk előadatni a templomunkban, a baptista énekar, zenekar és szólisták éneklésével ezt a grandiózus zeneművet, ami nem csak zenei élményt jelent a csodálatos templomi akusztikánkban, hanem nagy lelki élményt jelent, hiszen a János Pasió a Jézus szenvedés történetét magyarázza végig, és így indítjuk a nagy hetet, hiszen a nagy hét első második napja, hétfője. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 426. dicséret 3. és 4. versét, majd a himnuszt énekeljük. A 3. vers így kezdődik. Lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a búcs a gondot el.